Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 35. Zsoltár első versét énekeljük, Perelj, Uram, perlőimmel. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Farkas Erzsébet testvérünktől, aki 86 évesen hunyt el, és özvegy Bézi Imréné Barta Irma testvérünktől, aki 78 évesen adta vissza lelkét teremtőjének. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek. Mikácó Mihályné temetése február 11-én szerdán 9 óra 45-kor lesz a csepeli temetőben. Kérjük, hogy a papírgyűjtéshez, illetve palackgyűjtéshez a papírokat gondosan összekötve, a palackokat kiöblítve és összenyomva hozzák el a kedves testvérek, vagy így adják át, aki gyűjti és behozza annak. A gyülekezeti alkalmaink a szokott rendben lesznek a héten is. Bibliaóránk szerdán 3 és 6 órai kezdettel van. A jövő vasárnap tartunk egy különleges alkalmat, illetve szeretnénk, ha ez havonta visszatérő alkalom lehetne. Jövő vasárnap délután egy filmet szeretnénk együtt megnézni, szeretettel várunk erre mindenkit. A házasság hete alkalmából a jövő vasárnap délután 4-től az Eskü című filmet nézzük meg. Ez ajánlott mindenkinek ez a film, nem csak házasoknak. Készüljünk úgy, és jöjjünk el erre az alkalomra, hívogassunk másokat is. A testvérek figyelmébe ajánlom az 1% felajánlást, nem csak egyházunk számára lehet felajánlani, hanem a civil 1%-ot alapítványunk részére is, amely így közvetlenül a gyülekezetünk munkáját támogatja. Most folytassuk az istentiszteletet a 478. dicséretet énekelve, amely így kezdődik, Ó irgalmas Isten! Én könyörgésemben füledet hozzám hajtson. Ó, igen jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítson. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 43. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszból. Ezt mondja Jézus Krisztus: hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ezen a napon is ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most gyertek, imádkozzunk fennállva. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a délelőttön is hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy most letehettük a hét fáradalmait, a munkahely és az otthon feladatait. Köszönjük, hogy most nem kell hajszolódnunk. Kérünk, hogy csendesítsd meg a mi gondolatainkat. Segíts, hogy hozzád szálljanak. Segíts, hogy téged keressünk igazán. Rád figyeljünk, mert nagyon nagy szükségünk van erre. Köszönjük, hogy te nem a bűneink szerint bánsz velünk. Tudod, hogy mennyiszer nem vettünk figyelembe, hogy te ki vagy. Nem kerestük, hogy te mit akarsz az életünk idejével. Tudod, hogy mennyiszer éltünk méltatlanul ahhoz, hogy Krisztusról keresztjéneknek neveznek minket. Köszönjük, hogy most éppen azt akarod, hogy mindezektől megtisztuljunk, mindezekből tanuljunk, hogy jobban rá tudjunk mutatni a hétköznapokban. Kérünk éppen ezért, légy velünk szent lelkeddel, magyarázd nekünk az igét, formálj minket belülről, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 266. dicséret első versével: Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret.
Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed áll.
Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található megírva, Máté evangéliuma 5. fejezetéből újra olvasom a 45. verset. Ezt mondja Jézus, legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Foglaljuk el helyünket. Idén a vasárnapokon végignézzük a második helvét hitvallásnak a fejezeteit. Ez egy kevésbé ismert hitvallási irat az egyházunkban, de úgy nézzük végig, hogy ennek a hitvallásnak a pontjai mentén vagyunk egy közösség. Mert mi mindnyájan ezt hisszük, így értelmezzük a Bibliát, így látjuk Istent, így látjuk a világot, a világban a helyünket, és ez nagyon fontos, hogy mi tart össze minket, mitől vagyunk egy közösség, református gyülekezet itt Csepelen. A második helvét hitvallás következő pontja arról szól, miután megnéztük a Szentírást, mint a hitünk alapját, és hogy azt hogyan magyarázzuk, aztán megnéztük az Isten lényét, és hogy az Isten lényét hogyan ismerjük meg, hogyan jön el hozzánk, mi is a lényege az Isten lényének. Most az Isten munkálkodásáról lesz szó, hogy hogyan munkálkodik ebben a világban. A régiek így hívták keresztjén körökben a nagyszüleink, dédszüleink az Istent, hogy a jó atya, a mennyei jó atya. És gondviselőnek nevezték, és ezen talán sokszor mosolygott az ember, mosolygott az a gyermek, az az unoka, aki már egészen másképp látta a világot, mert az iskolában más tanítottak neki, a média más sugal neki, hogyan látja a világ önmagát, ezt a világot. Hát úgy, mint egy nagy-nagy gépezet. Nem csak a 20. századnak a hibája ez, már a 19. században nagy költőnk, Madách Imre az ember tragédiájában így írta le a mindenható Istent, vagyis az ő munkálkodását, hogy a gép forog, az alkotó pihen. És ez a szemléletmód nagyon is eluralkodott a 20.-21. században, és azt gondoltuk, hogy ez a tudományos. A 19.-20. század nagyon nagyra volt a tudományos világképével, és azt gondolta, hogy ez a világ megmagyarázható úgy, mint egy hatalmas nagy gépezet, és így is kell felfogni, így is kell látni. Mi Jézus Krisztusban a Biblia alapján nem így látjuk a világot. Ez nekem is nehéz volt. Meglátni, elfogadni, átirányítani a gondolkodásomat, de Jézus Krisztus ezt mondja, hogy ez a világ egy személyes természetű dolog. Ez a világ nem egy gépezet. Tulajdonképpen ebben a világban magát, a mindenható Istent tapasztaljuk. Az életünk történései arról szólnak, hogy megismerjük benne az Istent. Találkozunk vele, szembesülünk azzal, hogy ő hogyan irányítja ezt a világot, és mit akar velünk. Szembesülünk azzal, hogy minden, amivel találkozunk, ami történik velünk, az az Istentől jön egyenesen és közvetlenül. Ez nem ellenkezik egyáltalán a tudománnyal és a tudományos felfogással. A 21. századra már a tudomány visszavonult a maga rendeltetett helyére, hogy ezt a világot, a természetet vizsgálja a maga kereteiben, és már nem próbál arra válaszolni, hogy honnan is ez a világ. Illetve van egy olyan része, de azt egyre kevésbé vallják a tudósok is igazi tudománynak. Felfedezték, tudnélik, hogy ez a világ a maga picinségével is végtelen, és olyan, hogy ahogy egyre távolodunk a mi környezetünktől, azoktól a méretekről, és egyre inkább pici méreteibe hatolunk be a világnak, annál inkább nem tudjuk megmagyarázni a dolgokat, nem tudjuk megérteni, és annál inkább titok marad. Ugyanígy van ez nagyban is. Eljutunk a tejútrendszerekig, látjuk, hogy ebből áll ez a világ, de hogy igazából meddig terjed, van-e valami azon túl, és igazából mennyi minden, amit láthatunk, és mennyi minden, amit nem is tudunk érzékelni, ezt nem tudjuk nagyban sem, de kicsinyben is ugyanígy van. Tudósok behatolnak a mikroszkóppal, az elektronmikroszkóppal, meg sokféle segítséggel a piciny világba, az atomok felépítéséhez, de van egy határ, amin túl azt mondják, hogy egyszerűen nem is tudnak, elvileg nem tudnak tovább menni és vizsgálódni. És ráadásul olyat tapasztalnak, hogy ezek a piciny részecskék, amiket még meg tudnak figyelni, azok mintha csak úgy előjönnének valahonnan, és visszamennének valahová. És azt mondják, hogy ezek energiacsomagok, és az anyag mögött is ez áll. Hogy energiacsomagok jönnek valahonnan, meg mennek valahová, amit már mi nem tudunk követni tovább és ellenőrizni. Mi ez, ha nem a megerősítése annak, amit a Bibliában olvasunk, amit Jézus Krisztus mond, amit a nagyanyáink és dédanyáink vallottak, hogy a világ sokféle csodája és szépsége, és néha gépezetszerű működése mögött a személyes, mindenható Isten, ami mennyei atyánk áll, és minden egyes részletét ennek a világnak ő formálja. És őtől lejön. Ez egy nagyon fontos része a hitünknek, és ez valóban összeköthet minket, református keresztjéneket, hogy így látjuk ezt a világot. Igénkben Jézus Krisztus is erre hívja fel figyelmünket egy mozzanatban, de ez nagyon érdekes. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Hallottátok, hogy megmondatott. Nem azt mondja Jézus Krisztus, hogy megvan írva, tehát nem a Bibliát idézi. Azt, hogy szeresd fele barátodat, azt olvashatjuk a Bibliában, de a folytatást, hogy és gyűlöld ellenségedet, azt sehol nem olvassuk a Bibliában. Egyébként is a fele barát mellé senkit nem lehet odaállítani, mert a fele barát szóban mindenki benne van. Az eredeti szó szomszédot jelent, társat, akivel együtt élünk, azért szomszéd a konkrét megnevezés a héber nyelvben, hogy ne valaki távoli valakire gondoljunk, és azokat próbáljuk szeretni, mert az gyakorlatilag nem jelent semmit, velük nem találkozunk. hanem azokat szeressük, akikkel találkozunk, akik mellettünk élnek, akikkel napról napra összefutunk. Az ő esetükben jelent ez konkrét dolgokat, és az ő esetükben nehéz ezt megvalósítani. Jézus Krisztus, amikor vitába szállt valakikkel a hegyi beszédben, akkor nem a Bibliával, nem az Ószövetséggel szállt vitába, hanem az Ószövetség hivatott és hivatatlan magyarázóival, a rabbikkal, az írástudókkal, a farizeusokkal, akik ezt vállalták föl, hogy az Ószövetséget a népnek megmagyarázzák. Ezt rosszul tették, nagyon sok helyen eltértek az Ószövetség eredeti értelmétől, kifacsarva magyarázták, messze kerültek az Isten gondolataitól. Nagyon könnyű ezt megtenni. A Bibliát nagyon könnyű félre magyarázni, vigyázzunk ezzel, de a Szentlélek segítségével bármelyikünk értheti. Erről szó volt már, hogy ezt valljuk, hisszük. Januárban már ezt a részét a hitvallásnak tárgyaltuk. Eltértek a magyarázatban is. Ezt mondták, hogy nem mindenki fele barátom. Ezért kérdezte meg az írástudó is, mikor Jézushoz fordult, hogy megkérdezte, hogy mi a legfontosabb parancsolat, és erre Jézus elmondta, hogy ott olvasod a törvényben, szeresd az Urat, ha te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És akkor visszakérdezett ez a törvénytudó, biblia magyarázó ember, de ki az én fele barátom? Mert akkoriban a rabbik erre elmondták, hogy kit kell tekinteni fele barátnak. Legfőképpen, mivel a szomszédodról van szó, legfőképpen néped, fiait, a zsidókat. És azon belül is azokat, akik igazán az Isten népe, akik figyelnek az Istenre. A többit nem kell fele barátnak tekintened. Ezt mondották. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt a fejezetet, amiben ez a mondat szerepel, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Valóban ebben a versben van egy, ugye a Bibliának van egy gondolatritmusa, hogy mindet kétszer mond, és a párhuzamos helyen azt mondja, hogy és ne légy, nem is tudom milyen, a néped fiaival szemben. Tehát a fele barátodnak megfelelő párhuzamos a mondat másik felébe az, hogy a néped fiai. Igen ám, de ugyanabban a fejezetben olvassuk a végén azt, hogy a jövevényt szeresd úgy, ahogyan magadat. És a jövevénnyel is úgy bánj. És a jövevény az volt, aki közöttük lakott, de egy idegen nép fia volt. Akinek az esetében nem volt szó arról, hogy ő az Isten népe lenne, hogy ő feltétlenül úgy is viselkedne, bár bizonyos dolgokban kénytelen volt alkalmazkodni a többséghez, és arra vonatkozólag is ugyanabban a fejezetben ott van ugyanez a dolog. De aki nem akarja megérteni az igét, mert előítéletei vannak, mert a maga gondolatát keresi, és azt akarja belemagyarázni, az nem fogja megérteni, mert nem akarja. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem olvassuk sehol a Bibliában gyűlöd ellenségeidet, én pedig azt mondom nektek, és nyilvánvalóan itt nem úgy kell érteni, hogy én mondok valami más, mint ami a Bibliában van, hanem én megmondom nektek, hogy hogyan értette az Isten. Hogyan kell érteni a Bibliát. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Megdöbbentő dolog. Szeressétek ellenségeteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Megdöbbentő, hogy ebbe mindenki beletartozik. Hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Beletartozik az ellenséged is. Őt is szeretned kell. Mit jelent, hogy szeretni? Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Bibliában a szeretet nem egy érzelmi dolog, hanem alapvetően egy döntés, és egy akarattól vezérelt, meghatározott dolog. Ha szeretek valakit, akkor a javát akarom, és azt munkálom. Természetesen vannak olyan emberek, akik nem tudnak élni helyesen. Nem tudják, hogy mit kell tenniük. Vannak, akik lopnak, paráználkodnak. Vannak, akik semmibe veszik az Isten törvényét. Őket nyilván nem úgy fogom szeretni és a javukat munkálni, hogy rájuk hagyok mindent. De a cél akkor is az, hogy a javukat munkáljam, hogy megértsék, hogy kicsoda az Isten, hogy megtapasztalják az ő szeretetét, és hogy megváltozzék a gondolkodásuk és azon keresztül az egész életük. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Igen, az ellenség nem hagyja, hogy jót tegyek velük, mivel egészen másképp gondolkozik talán, mint én, nem tehetek a kedvére, de egy dolgot biztosan, hogy megtehetek, és meg kell tennem, hogy imádkozzak érte. Hogy Isten elé vigyem. Ehhez pedig valóban szeretnem kell. Tehát a szívemből kizárni, kiszűrni, kitenni azokat a gondolatokat, amivel gyűlölöm, és a gyűlölködést szítom, és a tegnapi rossz dolgaira emlékszem. Ugyanis Jézus Krisztus azt mondja más helyen, ugye, hogy illetve Pál apostol mondja, de a Szentlélek által, az Ószövetséget idézve, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a haragotokon. Tehát haragudhatok az ellenségemre az aznapi dolgáért, de a tegnapira, meg a tegnap előttire már nem haragudhatok. Gondolhatok haraggal. A szívembe meg kell bocsássam, le kell tegyem. S folytatnom kell az érte való imádságot. Imádkozni valakiért csak akkor tudok, hogyha a szívemben nincs harag és gyűlölködés ellene. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, és itt jön az az ige, amit fölolvastam másodszor is, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az Isten kifejezett szándékát és munkáját látja amögött, hogy a nap mindenkire süt, és az eső mindenki földjére hullik. Ezt mi teljesen gépies dolognak gondoljuk ebben a világban. Talán azt gondoljuk, hogy hát az Istennek így kell tennie, mert hát másképp nem tehet, nem tudja külön választani, hogy csak az igazakra süssön a nap, és csak a jó emberek földjére essen az eső. De nem erről van szó. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez is teljesen szándékosan működik így. Az Isten választhatta volna, és tudott volna olyan módot keríteni, hogy az egyikre süssön a nap, a másikra meg nem. Hogy az egyik földjét megöntözze az eső, a másikét meg nem. De amikor nem így döntött, akkor ezt szándékkal tette. Tehát amikor a napsütéssel találkozunk, és az esővel, akkor mindannyian az Isten kifejezett szeretetével találkozunk. Mert ez egyik sincs az Isten határozott akarata és elképzelése nélkül. És ez nagyon fontos. Mert ebből láthatunk valamit, amire Jézus Krisztus is hivatkozik, tehát így van. Láthatjuk azt, hogy az Isten mennyire tágkeblű. Mennyire nem úgy nézi ezt a világot, hogy na, az az ellenségem. Azzal én nem foglalkozom, nem törődöm. Ez az ember nem keres engem, tehát én megvonok tőle mindent. Ha nem keres engem, akkor én se keresem őt. Nem ilyen az Isten. És az Isten távlatokban gondolkozik egy-egy ember életéről. Azt mondja talán, most még nem ismer engem. Most még nem szeret engem. Most még nem azon az úton jár, amelyiken szeretné. De én azon munkálkodom, hogy megváltozzon. És kifejezem a szeretetemet iránta. És azt akarom, hogy süssön a nap rá, és az földjét megáztassa az eső, hogy megtapasztalja, hogy ki vagyok. Akkor is van értelme, ha most még nem szeret engem, akkor is ítélet lesz a fején, hogy tapasztalja az én szeretetemet, mégse keres engem. Tanuljunk az Istentől gondolkozni és élni. Legyünk az ő fiai. Ismerjük meg őt, aki minden részletet a kezében tart ebben a világban. És semmi sem véletlen ebben a világban. Semmi sem esetleges. És azt látjuk az Istenből, hogy ő nagyon tágkeblű. Ő szereti nem csak a reformátusokat, szereti a katolikusokat is, szereti a baptistákat is, szereti a hídgyülekezeteseket is, a Jehova tanúit is, csak nyilván másképp. Szereti azt, aki tévelyeg, mint azt, aki a helyes úton jár. Szereti a buddhistákat is, meg a mohamedánokat is. Szereti azokat is, akik egyáltalán nem hallottak róla, és nem ismerik őt. Szereti. És munkálkodik azon, hogy a szeretete eljusson hozzájuk, munkálkodik azon, hogy megismerjék őt, és megváltozzanak. Legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Tanuljunk mi is tág szívűséget, türelmet az Istentől. Persze, az is igaz, hogy az, hogy mindent az Isten irányít, nem jelenti azt, hogy nekünk semmi feladatunk nem lenne ebben a világban. Mert ez megint azt jelenteni, hogy rosszul látjuk ezt a világot. Ugyanis ez a világ egy személyes világ, ahogy mondtam. Jézus Krisztus ezt mondja nekünk, hogy így kell lássuk a világot. A lényege egy személyes történés, az Istent mi megismerhetjük, és válaszolhatunk neki, és megtanulhatjuk, hogy kicsoda ő, és kapcsolatba kerülhetünk vele, és az életünk őt szolgálhatja, szeretetben is vele működhet együtt. Ez ennek a világnak a lényege. No, de ott van, ahogy mondtam, hogy vele működhet együtt. Ez a világ úgy van fölépítve, hogy bele van komponálva, az Isten beletette azt, hogy várja, hogy mi vele együttműködjünk. Hogy legyünk az ő követei, hogy legyünk az ő megtestesítői, legyünk azok, akik az ő akaratát képviseljük ebben a világban, akik munkálkodunk azon, hogy az ő akarata meglegyen ezen a földön. Tehát az, hogy mindent ő irányít, az magában foglalja azt, hogy ő úgy irányít mindent, hogy várja, hogy mi vele együttműködjünk. és ez beleszőtte ennek a világnak az irányításába. Tehát az Isten akarata az, hogy mi válaszoljunk az ő szeretetére, hogy mi a fiai, a gyermekei legyünk ebben a világban, a képviselői legyünk, úgy gondolkodjunk, ahogy ő, úgy lássuk a dolgokat azzal a szemmel, ahogy ő látja, és azt képviseljük ebben a világban, amit ő szeretne. És igenis, nagyon-nagyon sok feladatunk van éppen ezért ebben a világban, és tevékenyeknek kell lennünk. Az, hogy mi hiszünk a gondviselő Istenben, aki mindent mozgat és irányít ebben a világban, az azt jelenti, hogy mi nagyon tevékenyek vagyunk, mert mi vagyunk az ő fiai. Ugye itt is megvan a szerep, hogy mi is tevékenyek legyünk. Jézus is ezt mondja, felszólító mondatokat mond. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket és üldöznek. Tehát tegyünk. Ha ő azt akarja, hogy ezek az emberek megváltozzanak és megismerjék az Istent, akkor mi tegyünk ezért, beszélgessünk velük. Próbáljunk a közelükbe férkőzni valahogy. Próbáljunk hatni rájuk, megváltoztatni a gondolkodásuk, legalább példát adni arra, hogy nem mindenki úgy gondolkodik, ahogy ők, és ahogy tapasztalják, hogy ebben a világban gondolkodnak, hogy ez a világ egy gépezet. Nagyon jól lehet úgy is látni ezt a világot értelmesen, hogy ez a világ egy személyes kapcsolat. Az Isten felkínált szeretete, amire válaszolhatunk, ez a világ lényege. És ugye ebből következik, hogy ebben a világban semmi sem véletlen. A véletlen persze idézőjelben van, a magyar nyelvben ez egy csodálatos szó, mert azt mondja, hogy olyan dolog, amit én nem véltem. Tehát nem azt mondja a véletlen szó, hogy annak nincs értelme, hanem csak annyit mond, hogy én nem tudom, hogy az mi, és honnan jön. De semmi sem véletlen, tehát semmi sem olyan, hogy nincs értelme, csak úgy jön valahonnan. Igenis, mindennek értelme van. És ha arra gondolunk, hogy a betegségeinknek is értelme van, akkor ez egy nagyon fontos dolog. Én ezt tapasztaltam, hogy semmi sem véletlen az életünkben, még a betegségeknek is értelmük van, ha csak olyan pici néha, hogy elrontottad a gyomrodat, bocsánat a kifejezésért, nem kellett volna telezabálnod magadat. És az Isten tanít ezen keresztül. Persze, sok betegségnek egészen másfajta értelme van, és ezt nem mindig tudjuk így nyomon követni. A saját életünkben sem. De a saját életünkben azért feladatunk, hogy keressük, hogy miért van az a betegség. Mire akar tanítani minket azon keresztül az Isten, vagy milyen csendet készít nekünk, hogy most feküdjünk, és mivel akarja, hogy foglalkozzunk, talán őt kell keressük, és így tovább. Persze van itt egy figyelmeztetés, hogy az, hogy a másik életében miért van az a betegség, az legtöbbször nem ránk bízta. Lehetünk proféták, küldhet minket az Úr üzenettel a másikhoz, de azért nem ez az általános. Azt a másiknak kell tudnia és keresnie, hogy miért van az a betegség az életében. Én előlem az elzárja az Isten. Nem az én dolgom azt tudni. És még ha lehet, hogy nagyon nyilvánvaló is, ha csak nem kérdezi az a másik, én nekem nem kell azt különösebben erőltetnem rá, hogy ezért van. Nem az én dolgom. De semmi nem véletlen. És ezt Jézus Krisztusban látjuk nagyon jól, amikor a kereszttel szembesül, akkor azt mondja, hogy eljött az én órám. Igen, ez sem véletlen. Hogy most jönnek az ellenségeim, az Isten ellenségei, most rám támadnak, keresztre feszítenek, elítélnek igazságtalanul. Igen, igazságtalan ez a dolog, de nem véletlen. Azt mondja Pilátusnak, semmi hatalmad nem lett volna, hogyha fölülről nem kaptad volna. De azt is mondja, hogy nagyobb azoknak a bűne, akik a te kezedre adtak engem. Mert ők voltak az értelmi szerzők, a felbújtók. Tehát semmi sem véletlen, és mindennek megvan az értelme. Ezt legjobban Jézus Krisztus keresztjében látjuk, amikor az Isten megmutatta nekünk, hogy mennyire szeret, megmutatta nekünk, hogy mire képes értünk, amikor az Isten föláldozta az egyszülött fiának az életét a mi bűneink bocsánatára, és mi ebből élhetünk. Higgyünk hát a személyes világmindenségben, de vegyük tudomásul, hogy ez nagyon nagy tevékenységre bíztat minket, mert a mi válaszunkat is, és a mi tevékenységünket is beleépítette Isten ebbe a világmindenségbe. Szeretett közösségben kell munkálkodjunk vele, és ezt kell megtanuljuk. És semmi sem véletlen ebben a világban. Keressük mindennek az értelmét, és mindent az Istentől fogadjunk. Ez a mi közös látásunk. Ezért vagyunk reformátusok, tehát így higgyünk mindannyian. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a megkezdett 266. dicséret harmadik versével. Zengjen minden szívben boldog hálaének a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Égben fenn, földön len, áldassék jósága, nagy irgalmassága.
Zengjen minden szívben, boldog hála ének a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Égben fenn, földön len, áldassék jósága, nagy irgalmassága.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy szent lelked által helyre akarod igazítani a gondolkodásunkat. Bocsásd meg, hogyha sokszor azt gondoljuk, hogy te sokszor tehetetlen vagy, sok dolog nincs a te befolyásod alatt, sok minden gépies ebben a világban. Köszönjük, hogy te azt üzened nekünk világosan, hogy mindent és minden részletet a kezedben tartasz. Semmi sem esetlegesen jön, amivel találkozunk. Mindennek értelme van. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy ezt elfogadjuk. Köszönjük neked, hiszen ha ezt tudjuk, akkor megszabadulunk sokféle félelemtől. Akkor tudhatjuk, hogy minden a javunkra van. Hiszen megígérted, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden együtt munkálkodik az életébe, az örök üdvösségre. Könyörülj rajtunk. Segíts a te szemeddel látni ezt a világot. Segíts megérteni, hogy ebbe a világba bele van írva, bele van komponálva a mi válaszunk, a mi cselekedeteink. Hogy te úgy akarod irányítani ezt a világot, hogy ebben föl akarsz minket használni a magunk helyén. Csodálatos és nagy dolog ez. Segíts, hogy mi is úgy tudjuk szeretni a körülöttünk élőket, a nehéz eseteket is, még az ellenségeinket is, ahogyan te szeretted az ellenségeidet, ahogyan te munkáltad azt, hogy ők megváltozzanak és megismerjenek téged. Kérünk téged, segíts mindnyájunkat helyesen látni ezt a világot és benne az életünket. Amen. Most egy percnyi csendben kiki önmagában folytassa az imádságot. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most tágabb közösségünkre is imádságos szívvel gondolva énekeljük a szózatot. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és keressük meg a 195. dicséretet, befejezésül azt énekeljük, így kezdődik: áldjuk Istent végével isteni tiszteletünk.